Még egy előadás vár ránk a mai napon, kicsit lezárván mindazt, amit az eddigi napokban együtt elmélkedtünk és gondolkodtunk közösen. Térjünk tehát vissza az önismereti kérdésekhez újra. Tegnap itt hagytuk abba, hogy mit jelent elfogadni magam úgy, ahogy vagyok, örülni magamnak úgy, ahogy vagyok, szeretni magam egészségesen, úgy, ahogy vagyok, mindazokkal a dolgokkal együtt, amelyekben még érzem, tudom, hogy változnom kell. És amelyekkel kapcsolatban tudom, hogy szükség van bennem tisztulásra, változásra, de ha nem fogadom el magam ezekkel együtt, akkor meg se nyílik előttem az út ahhoz, hogy tudjak változni. Ez az alázat, amiről beszéltünk, azaz, ez az igazságban való járás, a realitásban, a saját realitásomnak az elfogadása, ez arra tesz képessé még, hogy őszintén szembe tudjak nézni életem valóságaival és bensőm instabil területeivel, mert mindnyájunknak vannak kisebb-nagyobb, különböző mértékű, instabil, sebzett területei az életünknek, senki sem mentes ez alól, ki ilyen mértékben, ki olyan mértékben, ki így, ki úgy, de mindnyájunknak vannak az életünkben olyan területei, amelyekkel nem szívesen nézünk szembe, és amelyeket nem szeretnénk, ha egyáltalán léteznének. És ezeket sokszor ilyen átkoknak gondoljuk, hogy miért vagyok én megátkozva, anélkül, hogy erről tehetnék. Szent Pál ezt úgy fogalmazza, hogy ez a tövis, amelyről kértem az Urat, hogy vegye el ezt a tövist az életemből, de nem vett el, hanem azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. Azaz, pontosan emiatt a tövisünk miatt, emiatt az átkunk miatt lesz még nagyobb szükségünk az Istennel való mélységes kapcsolatra. Mert nélküle nem tudnánk elviselni mindazokat a hordozandó dolgainkat, amelyekből nem biztos, hogy mindig van gyógyulás az életben. Az ő szeretetének a biztonságában, Krisztus szeretetének a biztonságában tudunk szembenézni magunkkal, testvérek, tehát nem önmagunkba csupán. Magunkban nem tudunk leszállni az életünk, a lelkünk, a pszichénk legsötétebb bugyraiba és barlangjaiba. Magunkban ez nem nagyon megy. Csak valakivel együtt tudunk oda lemenni, olyan valakivel, aki föltételek nélkül szeret, és aki nem kap a fejéhez, és nem ijed meg, annak kapcsán, amit ott a sötét bugyorban ott együtt látunk. És Jézus ilyen. Ő nem ijed meg, és nem kap a fejéhez, ha te leviszed őt magaddal abba a legsötétebb, legszégyenletesebb bugyorba, amiről azt szeretnéd, hogy bárcsak ne is létezzen, mert annyira rossz és szégyenletes, és egy átkozott helynek találod, ő oda jön, és akar jönni veled a fájdalmat középpontjába. A leghajmeresztőbb, legelviselhetetlenebb, értelmetlennek tűnő területeire az életednek oda akar veled jönni, és ő nem ijed meg, ő nem kap a fejéhez, hogy Úristen, mik vannak benned. Ő már, ha valaki, akkor ő ezt nem mondja. János 8.32 az igazság szabaddá tesz benneteket. Azt hiszem, hogy ez az utolsó előadást szenteljük kicsit ennek a szabadságnak, amit egyébként a tegnapi filmünk is szerintem hihetetlen módon tükrözött, hogy ezek egy szabad emberek voltak ezek a szerzetesek, nem olyanok, akiket akaratuk ellenére meggyilkoltak és csupán áldozatok, nem? Ők olyanok, akik szabadon odaadták az életüket. Mert annyira szabadok voltak Istennel való kapcsolatuk által, és ebben, hogy szembe tudtak nézni mindazzal, ami rájuk várt. Nem voltak csupán áldozatok, hanem szabad emberek, akik odaadták az életüket. Az igazság tehát szabaddá tesz bennünket. Melyik igazság? Az az igazság, az a valóság, ami már most ott van bennünk, de hogyha azokkal nem nézünk szembe, ha nem nézünk farkas szemet a saját valóságunkkal, a saját igazságunkkal, akkor testvérek, attól még az ott van, és ott bennünk, az ott károkat okoz, és igazából az ott rohad bennünk. Bármivel, amivel nem nézel szembe az életedbe, bármi, amit szégyelsz magadba, bármi, amit gáznak és szégyenletesnek és gusztustalannak találsz, hogyha azzal a bizonyos területen nem foglalkozol, ha az a bizonyos terület neked annyira fáj, és annyira rossz ráemlékezni, akkor ugye két lehetőség van. Az egyik megint csak a híres, jól bevált, könnyű tagadás, hárítás, szűnyeg alá söprés. Nincs, úgy teszek, mintha nem lenne, de attól még az ott van, és az ugyanúgy érezteti a hatását. Minden, amivel nem nézünk szembe, az ott bent rohad, és ott bent kárt okoz. Így működik az, hogy ezek az elfojtott, eltagadott érzelmeink, emlékeink, sebeink, amikkel nem nézünk szembe, ott vannak bennünk, lehet már annyira le tudtuk tagadni, hogy már a tudatos szintünkből ki is esett, mégis annak, azoknak a sebeknek, megtörtségeknek a megléte kifejti hatását a kapcsolatainkra nézve is. Rávetül az Isten kapcsolatunkra, megfertőzi a másokkal való kapcsolatunkat és az önmagunkkal való kapcsolatunkat is. Testvérek, mindaz, ami bennmarad, mindaz, ami kimondatlanul, ha lehárítva, lefolytva ott van bennünk, az eszméletlen károkat tud bennünk okozni. És pontosan a Krisztussal való szabadságunknak, az ővele való szeretett kapcsolatban megtapasztalt biztonságnak az a következménye, hogy nem félek szembenézni azzal a valamivel, ami ott van elrejtve. Azzal a félelemmel, azzal a sötét területtel, azzal az emlékkel, azzal a sebbel, azzal a megtörtséggel, azzal a bármivel, ami ott van. Nem félek, mert vele biztonságban vagyok, és természetesen ez azzal is járhat, hogy kereshetek megint csak egy emberi segítőt, aki nekem Krisztust képviseli, az ő feltételek nélküli elfogadását, empátiáját képviselve engem kézen fog, és levisz ebbe a sötét barlangba. Hiszem, hogy Isten minnyájunk számára ad legalább egy ilyen valakit, akivel ezt a sötét utat be tudjuk járni. Ha már itt filmekről van szó, a félelmeinket minnyáján magunkban hordozzuk, és igazából bennünk nagyon sokszor ott az van, és az vetül ki, amitől a leginkább félünk. Ha lemegyünk ebbe a legsötétebb barlangunkba, ott van a legelrejtettebb félelmünk, amivel, hogyha nem nézünk szembe, akkor az pontosan ki fogja fejteni a hatását. Birodalom visszavág, megvan mindenkinek. Luke Skywalker, és Yoda mester, aki azt mondja neki, hogy menj be abba a barlangba, és mester, mi van ott? Semmi, csak az, amit magaddal viszel. És emlékeztek rá, hogy bemegy, és akkor jön a papa, akiről még nem tudja, hogy az apja, a Darth Vader, és megöli, levágja a fejét, az arca így hopp, az a maszk így fölrobban, és a saját arcát látja benne. A félelmei, a rettegései ott vannak abban a barlangban, csak eddig még ő nem nézett vele szembe. Mi is nagyon sokszor így vagyunk. Természetesen nagyon sokszor az is megtörténik, hogy azt hiszük, hogy ami a barlangunkban miránk vár, az egy óriási démon, egy ezer fogú sárkány és egy szörnyűséges szörny. De minél közelebb megyünk hozzá, az is lehet, hogy az egész csak egy ilyen kisegér, meg kis cica, akinek akkora óriási árnyéka volt, hogy igazából attól ijedtünk meg. Minél közelebb férkőzünk a félelmeinkhez, annál inkább tűnik majd nekünk úgy, hogy hát eztől lehet igazából nem is kellett volna annyira rettegni. Ez az egész sokkal ártalmatlanabb, mint én gondoltam. Erre vagyunk képesek, de csak akkor, ha szembenézünk önmagunkkal. A Krisztussal való szabadságunk azt is mondja nekünk, hogy nem vagyok azonos a problémáimmal. erre megint Avilai Terézt hozhatnám, aki a belső várkastélyban nagyon-nagyon-nagyon, bár a sorok között, de a sorokból kiolvasva világosan leírja, hogy az ember, az identitás, a lélek, aki én vagyok, az nem egyenlő azzal, amit hordozok. És milyen sokan ezt összekeverjük, és azt mondjuk, hogy én az vagyok, amit hordozok. A testemben, a pszichémben, a kapcsolataimban, amit hordozok, az vagyok én. De nem. Nem vagyok azonos a terheimmel, nem vagyok azonos a problémáimmal. Az identitásunkat megint csak meg kell találni, ami gondviselésszerűen a mai homíliában is előjött. Én vagyok a szeretet. Ez vagyok, testvérek. Ezek vagyunk. És ehhez senki nem fűzhet hozzá semmit, innentől kezdve már csak hordozandó dolgaink vannak. Én vagyok a szeretett személy, Isten által szeretett valaki, aki hordoz magával bizonyos pszichés megtörtségeket, emlékeket, sebeket, testi betegségeket, kapcsolati megtörtségeket. De nem vagyok azonos azzal, hogy kapcsolataim meg vannak törve. Én nem az vagyok, akit mások nem szeretnek. Nem, én a szeretett személy vagyok, akithez mondjuk mások negatívan viszonyulnak. Nem az vagyok, ami a testemben van elsősorban. Milyen betegségeim vannak, hogy hogy néz ki a testem, bármilyen deformációm lehet. Nem azzal vagyok egyenlő. Én a szeretett vagyok, akinek a testén vannak bizonyos karakterisztikus jegyek, akár betegségek, deformációk. Azzal sem vagyok egyenlő, ami a pszichés világomban van, de ezzel szoktuk a leginkább magunkat azonosítani. Én vagyok az, aki rosszra gondolok. Én rossz vagyok, mert ilyen gondolataim, fantáziáim vannak. Én vagyok az, aki meg vagyok sebezve, aki megtört vagyok. Nem megtört vagy. Te a szeretett vagy, a szeretett személy vagy, aki hordoz megtörtségeket. És testvérek, amíg ezt a kettőt banálisnak tűnik. Most azt mondjátok, hogy most ez egy ilyen olcsó, banális dolog. Nem, ez életünknek az egyik legfontosabb különbségtétele. Leélhetünk, és hányan élnek le egy olyan nyomorúságos életet, amikor az identitásunkat azonosítjuk a hordozandó terheinkkel. Hányan vannak ezzel így? És itt kell az első különbségtételt csinálni. Nem vagyok azonos azzal, amit hordozok. Amíg az ember föl nem fedezi ezt a sérhetetlen identitását, ezt az Isten képiséget, amit nem tud sem a bűn, se semmi összeroncsolni. És amíg azonosítom saját magamat mindazokkal a roncsolásokkal, amiket az életemben egyébként hordozok, akkor az ott csupán kisebbségi komplexussal, öngyűlölettel, önmegvetéssel jár, ami aztán manifesztálódni fog az életemben 100 milliárdféle módon mindenkinél máshogy. Ezért nagyon fontos megint csak felfedezni szabadon Krisztussal az identitásodat. Testvérek, aki tudja, hogy ő kicsoda, az nagyon-nagyon nagy esélyekkel fog jól tudni belemenni egy párkapcsolatba. De aki nem tudja, hogy ő ki, az hogy fog tudni belemenni egy olyan párkapcsolatba, ahol kölcsönösség van, ahol egymásra számítani kell, ahol felelősség van egymás iránt, aki nem tudja, hogy kicsoda, aki nem tud válaszolni erre a kérdésre, hogy ki vagyok én, úgy igazán, annak a párkapcsolata erősen instabillá válhat, illetve bele lehet időzítve, téve egy bomba, egy időzített bomba, amely egyszer olyan pillanatban robban fel, amikor talán a legkevésbé várom. Ha nem tudok válaszolni arra, hogy ki vagyok én végsősorban. És tudjátok, itt nem elég az, hogy most ki vagyok én. Nem elég a szakmám, nem elég a hivatásom, hogy én ez vagyok. Pap vagyok, meg orvos vagyok, meg tanár vagyok, meg akárki vagyok. Nem, ez még nem elégít ki ez a tudat, hogy én ez vagyok, akkor, amikor jön a sötétség, a krízis órája. Mi vagyok? Magyar vagyok, férfi vagyok, nő vagyok. Jó van, ezek alapvető identitásjegyek. Rendben van, oké. De talán még ez sem fog önmagában átsegíteni a legnehezebb órákon. Én azt hiszem, hogy az identitásunk egyetlen dologból áll. Én vagyok a szeretett, az, akit szeretnek, az, aki az Isten által szeretve van. Ez az az identitástudat. A ki vagyok én kérdésre, ez az egyetlen megfelelő válasz, amely aztán képesíthet arra, hogy a kapcsolatokba megfelelően belemenjek, és a krízis óráiban pedig kitartsak és föl ne adjam. Krisztussal való szabadságunk következménye, hogy nem vagyok azonos a problémáimmal. Nem vagyok azonos a betegségeimmel. És tudjátok, az emberi megtörtségek, betegségek, sebekhez kétféle viszonyulás van, illetve kétféle módon alakulhatnak ezek a sebek. Vannak, amik változnak, gyógyulnak, megszűnnek, és vannak, amik nem. Vannak, amik sohasem fognak megváltozni, sohasem fognak megszűnni. Ezt a két dolgot kell látni és megkülönböztetni. Hogy vannak sebek, vannak bennem megtörtségek, mind testi, lelki, pszichés szinten, melyek változhatnak, és amelyre változást is kell eszközölnöm, amelyre gyógyulást kell keresnem. És azon vagyunk, hogy vigyünk be minden ilyen sebünket egy segítő kapcsolatba, az Istennel való kapcsolatba is, és nézzük meg, hogy lehet-e vele valamit tenni, és mindenre keressünk változást, amire csak lehet. Csak emellett ott van egy másik, olyan fajta megállapítás, hogy nem minden változik, nem minden gyógyul, és nem minden múlik az életünkben. Akkor mégis mi a teljes gyógyulás? Mert hogy teljes gyógyulás létezik, mert Jézus is gyógyít. A teljes gyógyulás akkor micsoda az, amikor az életemben alázattal fölismert dologgal kapcsolatban, hogy az már nem változik, megtanulok vele együtt élni, szabadon, örömmel és boldogan. Ez a másik fajta gyógyulás. Valami változik, és annak változni is kell, és keresnem kell a segítséget, de amivel kapcsolatban kiderül, hogy ez nem fog változni, azzal meg tudunk tanulni együtt élni. És ez is egy gyógyulás, sőt, ez is egy boldogság, ez is egy szabadság, hogy azokkal a tényezőkkel, amikre rájövök, hogy ez nem fog változni, megtanulok együtt élni. És nem utálva azt, nem gyűlölve azt, hanem talán valahol úgy kezelve azt, mint Szent Pál azt a bizonyos tövist. Amiatt a nem múló átok miatt, amiatt a nem múló tövis miatt van egzisztenciális szükségem Krisztusra. Egzisztenciális szükségem az Isten kapcsolatra, és egzisztenciális szükségem jó emberi kapcsolatokra is. Pontosan ezért. Az, aki egy ilyen sebbel él együtt, és ezt alázattal látja, abból nem nagyon válik képmutató. Abból nem nagyon válik vasárnapi vallásoskodó, szakrális kőépületbe a fenekét 50 percre betevő egyén, akinek aztán az egész héten semmi köze nincs az egészhez. És aki taszít, aki csak egy képet mutat, akinél van egy nagy vallásos cukormáz, egy nagy állítás, és aztán a szeretett kapcsolatokban pedig a nihil, a zéró. Az, aki fennhangon hirdeti mindezt, de közben az élete ennek teljesen ellentmond. Az, aki inkább ne választotta volna a kereszténységet, inkább maradt volna egy becsületes nem hívő, kevesebb kárt tett volna ebben a világban és ebben az egyházban. Tehát, akinek ilyen megtörtségei vannak, az nagyon nagy eséllyel pályázik arra, hogy a Krisztussal való kapcsolata intim és meghitt legyen, és a másokkal való kapcsolata is az legyen. Mert tudja, hogy ő kicsoda, tudja, hogy neki szüksége van a szeretetre. Még egy megállapítás, senki sem született hozzád teljesen hasonlónak. Ezt ugye tudod? Nincs olyan még egy személy, aki egészen és teljesen olyan lenne, mint te. Most itt csak azon gondolkodunk el, hogy az ember unikum. Az ember egyedülálló, az ember egy, és mindnyájan különbözőek vagyunk. Nincs hozzánk, hozzánk egy teljesen hasonlító valaki. Senkinél nem látjuk a te mosolyodat, a te tekintetedet, a te kezed mozdulatait. Egyedülálló vagy, akit Isten szeretetből akart, megálmodott, megteremtett és küldetést bízott rád. Ugye mindenki tudja, hogy Isten nem hagy senkit lógva. Isten nem hagy senkit úgy, hogy neked nem szántam semmilyen küldetést, te legyél jó ember, légy jó, mint halálig, az puf, nem. Isten mindenkinek egy konkrét küldetést szánt. Lehet, hogy ez a küldetés most nem a leglátványosabb és a legspeciálisabb, lehet látszólag szürke és átlagos, mégis azt a küldetést csak és kizárólag te tudod beteljesíteni, mert Isten azt neked adta, rád tervezte. Mérhetetlen érték vagy. Az egész világegyetemben és az egész örökké valóságban csak te látsz, gondolkozol, beszélsz, cselekszel úgy, ahogy te magad ezt most teszed. Senki más erre nem képes. Ezért nem kell mások utánzására vágynod. Hagyj hozzam vissza megint ezt az egyik nagyon fontos témát. Nem kell olyannak lenned, mint más. És testvérem, még ha ezt vallásos, mert hogy most olyan akarsz lenni, mint a valamelyik sztár, vagy valamelyik celeb, vagy valami arra már, hát talán azt mondod, hogy jó van, talán mégsem. De hogy most vallásos színe is le lehet ezt önteni, azt mondod, hogy te olyan akarsz lenni, mint valamelyik szent, én még arra is azt mondanám, hogy ne. Na legyél, ne hasonlíts te valamelyik szentre. Hát Jézus azt mondaná neked, hogy ja, te most kire akarsz hasonlítani, ne most Liziói Szent Terézre akarsz hasonlítani, akkor Isten azt mondaná neked, hogy drága bogárkám, Liziói Szent Terézen már van egy. Bőven elég egy is belőle. Nem kell kettő. Mert nem kell két Szent Antal, meg két Szent Ferenc, meg két akárki. Főleg, ha a celebeket nézzük a világban, abból meg pláne nem kell kettő belőlük, nem? Abból bőven elég egy is. Nem kell. Te legyél önmagad. Legyél az, aki te vagy. Nem kell senkit leutánoznod. Teljesítsd ki azokat a benned rejlő kapacitásokat és képességeket, amik benned vannak csupán. Nem kell senki más lemásolni. Mert akkor a világ szegényebb lesz megint csak egy elszalasztott, ki nem használt lehetőséggel veled, ami te lettél volna, ha nem akarsz lemásolni valaki mást. Fogadd el hát, és szeresd magad. Adj hálát naponta magadért. Szoktál magadért hálát adni? Naponta? Uram, köszönöm, hogy én az vagyok, aki, és köszönöm, hogy én olyan lehetek, amilyen a magam problémáival együtt. Lehet még nem vagy ott, ahol lenned kellene. Igen. Nagyon úton vagy, és úton vagyunk. Lehet még nem vagyunk ott, ahol lennünk kellene, de már azért ott sem vagyunk, ahol valaha voltunk. És azért ezt jó látni, hogy úton vagyunk. Még egy ilyen kis szösszenet. Mit szoktunk másoknak mondani? Másoknak, néha mondjuk azt, hogy mikor főleg segíteni akarunk másoknak. Tudjátok, nagyon sokszor van ez, hogy amikor segíteni akarunk valakinek, és adunk jó tanácsokat, elmondjuk, hogy a másiknak a krízisbe, a szenvedésbe mit kéne tennie, nagyon ügyesek és okosak vagyunk, és ezt elmondjuk, de ezeket a saját magunk által adott tanácsokat sokszor nem alkalmazzuk magunkra. Meg van ez? Nagyon sokszor megtörténik. Hogy én adom a szuper tanácsokat, csak pont magamra nem alkalmazom őket. Például sokaknak mondhatjuk nehézségeikben, hogy figyelj, te Isten szeretett gyermeke vagy. Te értékes vagy az Úrnak. Te gyönyörű vagy Isten szemében. Isten szeret és elfogad téged. Milyen fontos, hogy ezeket az idézett szavakat például ne csak másnak, hanem saját magunknak is kimondjuk, testvérek. Ismételgessük, sőt, mondanám így, beszéljük be saját magunknak ezeket a szavakat. Nemes Ödön, jezsuita mesterem, hogyha valaki azt értette volna, hogy a jezsuitákról tegnap rosszat mondtam, az nem igaz. A jezsuitákat én végtelenül szeretem, és nekem több mesterem van közöttük. Az ő imamódjukat emeltem ki tegnap, mint egy olyan imamódot, amely nagyon-nagyon értékes, csak be kell állítani a teljes képbe. Nemes Ödön elhunyt jezsuita mesterem, és mesterünk sokaknak, mondta, hogy létezik egy ilyenfajta pozitív bebeszélés. Pozitív bebeszélés. Miért emeljük ki, hogy pozitív? Mert hányszor vagyunk benne tudattalanul is a negatív bebeszélésben. A negatív bebeszélésben, testvérek, mindnyájan mesterek vagyunk. Nem fog menni, nem tudom megcsinálni, rossz vagyok, értéktelen vagyok, szerencsétlen vagyok, nem fog menni, nem fogok segítséget találni, nem fog nekem senki segíteni, senki nem fog szeretni, nem. Testvérek, az agyunk az nem hülye, az agyunk a nemmel kezdődő mondatokat is elhiszi, és ilyen módon küldi a jeleit a pszichének, a psziché meg a testnek, és ez fog rajtunk sugározni. Mikor azt mondod, hogy engem nem, ezt már beszéltük a múltkor is, engem nem fog senki szeretni, az agy ezt elhiszi, és ez jön rá a nonverbális kommunikációban, és tényleg így lesz, hogy tényleg nem fog senki szeretni. De nem azért, mert a másik gonosz lenne, hanem mert egyszerűen nem tud veled mit kezdeni, mert a kommunikációd ezt mondja. hogy én úgyse vagyok, velem nem kell semmit kezdeni, te arra vágysz, majd meghalsz a vágytól, hogy legyen valaki, aki szeret téged, de a közben, az agyadban ezek forognak, hogy én úgyse, engem nem fognak szeretni, én nem fogok senkit találni, akkor ez így is lesz. De nem azért, mert egyébként nem lennének lehetőségeid, hanem mert ezt bebeszélted magadnak. És ezek a bebeszéléseink, ezek kijönnek a pszichénken és a testünkön, de hát ez az agyunk meg a testünk fantasztikus. Tehát, hogyha bebeszélheted magadnak azt is, hogy lázad van, és hogyha ezt most mondod 10 percig, egy idő múlva lehet valamit lázt, meg tudunk mérni rajtad. Mert ez egyszerűen így működik, be tudunk beszélni magunknak mindent, és az a testünkön ki is fog jönni. Sok-sok pszichoszomatikus beteg, tehát akik a pszichéjükben betegek, de a testükön kijön, szokták például a saját ilyen rohamaikat tudni kontrollálni. Egy orvos mondja nekik, hogy mikor szokott jönni a roham? Hát, és mindig akkor jön a roham, amikor az orvos vizitál nála, mondjuk délelőtt 10-kor. És ezt tetszik tudni kontrollálni, mert múltkor fél órával később jött, akkor jött a roham. Kiderül, hogy tudja kontrollálni, hogy mikor jöjjön. Hát akkor most tényleg te azt tessék kontrollálni, hogy ne jöjjön egyáltalán az a roham. A beteg megsértődött, de már többét nem jött neki a roham. Mert kiderült, hogy tudja kontrollálni. A pszichoszomatikában van ez. Tehát, hogy amikor pszichés dolgokról van szó, mindent be tudunk magunknak beszélni. És a testünk úgy fog lereagálni. Ez így megy. Tehát, ha már ennyire profik vagyunk a negatív bebeszélésben, ha már ennyire megy nekünk ezt, hogy úgyse, nem, miért nem vesszük azt a kis fáradtságot, azt a kis önmegtagadást, ha már nagybőjt van, azt az aszkézist, hogy nem erőjön már ki megint a nagybőjtünk, megint az ételkérdésekbe, meg a nagy fogadkozás kérdésekbe. Testvérek, tudjátok, ez a második, mit ne csináljak 40 napig, miről mondjak 40 napig, ez megint olcsó és kevés. Tehát, ha valamiről fölismerted, hogy egy rossz szokásod, az arról ne csak 40 napig mondjál le. Tehát, ha fölismerted, hogy valamit nem kéne csinálni, akkor a nagybőjt ehhez lehet egy apropó, egy kezdő löket, de akkor az ne csak húsvét vigíliájáig, hanem akkor azt utána is. Tehát, hogyha meg akarjuk tagadni magunkat, de úgy értelmesen, nem csak ilyen fölszínes, vallásoskodó módon, hogy mit eszünk, mert mit fogadkozunk, mert ez olyan hasogó fölszín, mint annak a rendje. Inkább menjünk be erre a belső aszkézisre, erre a valódi önmegtagadásra, és mit csináljunk? Változtassunk a gondolkodásmódunkon, ez nehéz, a negatív bebeszélésből csináljunk pozitívat, hogyan? Egyszerű nyelvtani dolog. Vegyük ki a nem szócskákat a mondatainkból. Ahelyett, hogy természetesen az jönne, hogy én nem vagyok jó, inkább változtasd meg a nyelvtant, és mondd azt, hogy jó vagyok. Az agyad ezt el fogja hinni. A pszichéd ezt ugyanúgy el fogja hinni, és ez ugyanúgy meg fog látszódni az arcodon, a testedem. Minden azon múlik, hogy milyen szavak forognak bennünk. Ezt hívják neurolingvisztikus pszichológiának, már bocsánat, a neuro, ugye az ideg, sejtek, és a lingvisztikus, a nyelv. Amilyen nyelvtani szavak keringenek benned, azokat hiszik el az agy sejtjeid, az ideg sejtjeid, és az megy rá a testedre. Egyszerűen így működik. Ami benned van, amik szavak benned forognak, az dönt el mindent. Ezért mondja Jézus, hogy térjetek meg, azaz változtassátok meg a gondolkodásmódotokat. Jézusnál ez ezt jelenti. Változtassátok meg, amit eddig gondoltatok, a régiből menjetek az újba. Tehát, ne csak azt mondjam, hogy én mi nem vagyok, meg mire nem vagyok képes, hanem beszéljem be magamnak, és ez egy kis gyakorlat, ezeket a pozitív mondatokat. Isten szeretett gyermeke vagyok. Értékes vagyok az Úrnak. Gyönyörű vagyok Isten szemében. Isten szeret és elfogad engem. Szent Pál is ugye a Galata levélben fölkiált, és az egész megváltást saját magára értelmezi egyes szám első személyben, és ez szükségünk van erre, hogy Krisztus szeretett engem, és feláldozta magát, értem. Persze, hogy Pál nem azt mondja ezzel, hogy csak ő érte. De hogyha a megváltást nem alkalmazzuk egyes szám első személyben magunkra, ha csak azt mondjuk, hogy mindig értünk, meg az egyházért, meg a közösségért, ez jó, ez igaz, de erre mindnyájunknak személyesen is szükségünk van. Nyugodtan, és ez itt nem önzőség, és ez itt nem egy ilyen individualizmus, amikor kimerjük mondani ezt egyes szám első szemében. Isten szeret és elfogad engem. És amikor átéled azt, hogy engem ugyanúgy, mint bárki mást. Értem is épp úgy meghalt, értem is épp úgy eljött erre a világra, értem is ugyanúgy megtestesült, személyesen itt és most, 2015. március 1-én, 10 óra 22 perckor itt élő XY ért is. Ugyanúgy. Ez azért megtöbbentő. De ezáltal mélyítjük megint csak az Isten kapcsolatunkat és az önismeretünket. Ez az igazság, hogy Isten szeret és elfogad engem, és gyönyörű vagyok, és értékes vagyok az ő szemében. Ezeket nagyon-nagyon fontos, hogy végre, hogy igazán elhiggyük, beszéljük be őket magunknak. Nyugodtan. Beszéljük be. Mert ezek nem hazugságok. Mert szoktuk illúziókat is bebeszélni magunknak. Tudjátok, vannak ilyen sikerkönyvek, hogy mondjad magadnak, hogy jó vagyok, szép vagyok, okos vagyok, azt úgy is lesz. És akkor valaki ott állhat, de hát mire alapozom én azt, hogy jó vagyok, szép vagyok és okos vagyok? Mi keresztények? Arra, hogy Isten tart bennünket és teremtett bennünket szépnek, jónak és okosnak. Tehát mi nem egy hazugságot magyarázunk be magunknak, hogy valamit, amiről szeretnénk, ha így lenne, de nem tudjuk igazából, hogy miért van így, csak a könyv írta. Nem. Mi egyszerűen elhisszük Isten kinyilatkoztatását. Te értékes vagy! És ezt ismételd magadnak, állítsd magadra nézve, hogy te vagy a szeretet. Ezt állítanunk kell minden nap, és ki kell mondanunk minden nap. És ezt be kell magunknak pozitíve magyarázni, miért? Hogy egyszer majd készség szinté váljék. Testvérek, hogy megy a tanulás folyamata? A tanulás folyamata úgy megy, hogy marha sokat kell valamit gyakorolni, ugyanazokat az elemeket, ugyanazokat a cselekedeteket megcsinálni 3 milliárdszor, miért? Hogy mivé váljon, készség szinté váljon. Hogy belénk épüljön, de azt mindig meg kell előzni egy nagyon-nagyon hosszú gyakorlatnak. Ugyanez, például nem tudom, valaki egy hangszerrel játszik, például egy gitáros kolléginák itt van. Tehát az, hogy amikor ezt kezded, az még nem jön úgy egyből, hogy betfogod a gitárt, és akkor meg nem az marha sokat kellett gyakorolni. Itt most ott, meg amott, és akkor nézted az akkordokat, hogy mi van, és eltelik pár év, a sok-sok gyakorlásból készségszint lesz, és a zenészek már oda se néznek. Már jön. Egyszerűen jön, természetes módon. Ahogy ugye a Will Hunting mondta a filmben, hogy a Beethovenék leültek a zongorához, és jön. Nem nézik ma a billentyűt, ez meg az. Mert természetesen jön, de azt megelőzte egy gyakorlás. Hogy készségszinté váljon. Vagy egy nyelvtanulás is ilyen például, hogy be kell memorizálni, be kell, ezerszer el kell mondani egy szót, idegen nyelven, de az utána beépül, és utána már nem kell újra gondolkodni rajta, mert természetes módon jön. Nem kell a nyelvtani szabályokra gondolni, hogy most ez most milyen deklináció, meg egyes, kettes, hát nem, jön! Miért? Mert előtte nagyon sokat gyakoroltad. Ugyanez, az Isten kapcsolatunkat is be kell gyakorolni. Mondd magadnak, beszéld be magadnak sokszor, tudatosan, hogy én vagyok az Isten szeretetje. És értékes vagyok az ő szemében. És ez egyszer majd készség szinté fog válni. Olyannyira, hogy lehet, ezt már nem is kell magadnak mindig mondani, mert fogod tudni. Avilai Teréz belső várkastélyának a rendszerében ez a hetedik lakás. Hogy ide belém épült egy tudat, így bekattant, és ez állandóan tudom, nem mindig érzem, de állandóan tudom, hogy ő itt van és szeret engem. Ő itt van és szeret engem. Anélkül, hogy ezt mondanám, mert készség szinté vált. Ezért nagyon fontos ezeket mondani. Testvérek, csodálkozunk az egyházban, milyen sok ilyen ritmikus imádság van. Ugyanilyen alapon működnek például egy rózsafűzér. Ugyanazokat a szavakat ismételgetve, azok arra valók, hogy egyszer belém épüljenek. Krisztus misztériumainak az ismételgetése, hogy azok az enyémmé váljanak, az persze egy másik dolog, hogy nagyon sokan imádkozhatják a rózsafűzért mindezek nélkül, tehát csupán mint kiló imád, mennyiségi imád, sajnos. De hogyha úgy imádkoznánk ennek a tudatában, akkor már is ezek a ritmikus, egy visszatérő szavak belénk épülnének. Ortodoxiában ott van ez a híres Jézus ima. Amikor Jézus legszentebb nevét, vagy ezt, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, elmondják 3 milliószor, vagy simán Jézusnak a nevét. Miért? Mert nem tudják, hogy hívják, mert elfelejtették, hogy hívnak, Uram, mert mondani kell. Nem, azért, hogy az agyukból leszálljon a szívükbe. Hogy ez beleégjen a szívükbe, ez a szent név. amelynek a tudata előhozza Jézus jelenlétének az emlékezetét és tudatát. Nagyon fontos, hogy ezeket magunkévá tegyük. Ez az igazság nagyon fontos. Szeretett, értékes és szép vagyok. És te is. Isten szeret és elfogad engem, ahogy elfogad és szeret téged is. Önmagunk helyes szeretete az egy igazán keresztényi dolog. S ha újra tudni akarjuk, hogy mennyire szeretettek, értékesek és szépek vagyunk Istennek, akkor megint csak nézzünk fel a keresztre. De ezt már próbáltam a múltkor elmondani, hogy a kereszt számunkra a szereted végső bizonyítéka és semmi más. Semmi más félelmet vagy lelki furdalást, vagy valamilyen kínokat okozó dolog, hanem csupán a szeretet bizonyítéka, persze, aztán a szeretet bizonyíték okozhat bennem kínt. Igen. Mert ebben a szeretetben látom a magam sötétségeit, az is igaz. De mint a szeretet következménye, én most az ellen beszélek, amikor a keresztet alapjával úgy mutatjuk be, mint egy lelki furdalást okozó tényezőt. Alapjában, a szeretet nélkül. Ez az elhajlás. Ha a keresztre feszítetre nézünk, akkor kísértésként jelentkezhet a gondolat, hogy bűnösnek gondoljuk magunkat. Pedig arra kellene összpontosítanunk, hogy Jézus ennyire szeret minket. Ennyire. Ebben, hogy ennyire, ebben minden benne van. Ez a maximum a szeretetnek. Ennyire értékesek vagyunk számára. Még ma adj hálát az Úrnak azért, hogy az ő szeretett gyermeke vagy. Köszönöm, Uram, hogy a szeretett gyermeked vagyok. Köszönöm, hogy értékes vagyok neked. Köszönöm, hogy gyönyörű vagyok a te szemeidben. Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz és elfogadsz engem. És akkor a fennmaradó pár percben, ha itt a szabadsághoz kapcsolódtunk, és a tegnapi film, jaj, ugye milyen jó volt, hogy szabad embereket láttunk, és ugye a Lük testvér be is mondta, hogy hát ő egy szabad ember. Látszott is rajta. A szabadság, azt hiszem, az Istennel és a saját magunkkal megélt viszonynak a gyümölcse, és azt kívánom neked, hogy ezzel a megtanult belső szabadsággal keresd azt a valakit, akit Isten neked szán. Szabadon. Abból indulunk ki, hogy az igazság szabaddá tesz minket. A Krisztussal való intimitás és a saját magunkkal való viszony tisztázása egy csomó mindenre szabaddá tesz bennünket. Nézzük meg röviden, hogy mikre. Szabad vagyok, illetve egyre szabadabb a pótcselekvésektől. Hogy máshol keressem azt, amit már tudom, hogy hol találok. Tudom, hogy hol van a szeretet végső beteljesedése. Nem akarom a pótcselekvésekben keresni. Éppen ezért szabad, és egyre szabadabb vagyok a függőségeimtől. Már nem kell. Nem azért, mert annyira király vagyok, annyira erős vagyok, hogy nekem ez megy, hanem azért, mert már nem kell, illetve egyre kevésbé kell. Szabad vagyok, illetve egyre szabadabb az érzelmeimtől való függéstől. Már egyre jobban megvan az erőm és a motivációm ahhoz, hogy azt tegyem, ami helyes. Hogy ne legyek az érzelmeim által vezérelt, ilyen marionett bábú, akit ugye az érzelmek így megkötözve mozgatnak. Hogy ne legyek ez, hanem tegyem, amiről beláttam, hogy helyes. És ehhez egyre inkább megvan a motivációm. Az, hogy Isten szeret. Az a legfőbb motiváció. Szabad vagyok a megfelelési kényszertől, illetve egyre szabadabb. Nem kell megfelelnem. Mert már van valakim, akinek megfelelek. Krisztus, akinek jó vagyok, de persze ezzel együtt ő azt is akarja, hogy sok mindenbe változzak. De Krisztus nem vár el semmit. Ó Isten! Az elváró Isten. Az valószínűleg egy elváró szülőnek a bennünk élő képe, akit rávetítünk az Isten arcára. De ő nem vár el. Isten vár. A tékozló fiú apja várta a fiát, de nem elvárt tőle valamit. Nagyon nagy a különbség. Szabad vagyok, illetve egyre szabadabb mások elfogadásától. Nem az határoz meg engem, hogy más elfogad-e vagy sem. Megvan, aki engem elfogadjon. Tudom, ki az, aki engem elfogad. Természetesen, álljunk meg, Szabad vágyni rá, hogy valaki elfogadjon. És az egy helyes vágy, hogy bárcsak mindenki elfogadna és szeretne. Ez egy helyes vágy. Csak akkor van probléma, amikor megtörténik az, hogy valaki nem fogad el és nem szeret, akkor az egzisztenciám inog meg. És a lábam alól a talaj kerül ki, na akkor probléma van. Ennyire nem lehet függni másoktól. Testvéreim, az, hogy valaki nem szeret bennünket, vagy nem fogad el, az fáj, és amíg élünk, fájni fog. Sose várd el magadtól, hogy valakinek az ellenfogadása és az irántad való szeretetlensége benned nem fog fájdalmat okozni. Sose várd el ezt magadtól. Ez a legőrjítőbb kín, ami létezik, a szeretet visszautasítása. Ez Isten szenvedése. Ez Krisztus fájdalma. A kereszten nem az, hogy szögek voltak benne, hanem az, hogy vissza van utasítva a szeretete. Ez a legnagyobb kín, ami létezik. És amíg élünk, ez fájni fog. Amíg élünk, ez bennünket nehezen fog érinteni, és szenvedést fog okozni, hogy visszautasítja valaki a szeretetünket, és nem fogadnak el bennünket. Csak itt kell nyitni egy másik utat. Erre természetesen vágyhatok, hogy valaki szeressen. Fájni is fog az, ha ez nincs meg, de azért az életem nem fog összedőlni azért. Mert valaki nem szeret és nem fogad el. Na itt egy különbség. Vágyhatok rá, fáj is, ha nincs, de azért az életemet, az egzisztenciámat, az identitásomat azért nem határozza meg, hogy ki hogy szeret és ki hogy viszonyul hozzám. Attól én még talpon maradok, attól én még stabil maradok, attól én még élek és teszem a dolgom. Ahogy olyan Lük testvér mondta tegnap is, mit csináljak? Bizonytalanság van, teszem a dolgom. Megyek és ápolom a betegeket. Teszem a dolgom. Tehát egyszerűen erről van szó, hogy fájhat az, ha valaki nem fogad el, de az egzisztenciámat többé nem rengedheti meg. Megvan, aki engem szeressen és elfogadjon. Szabad vagyok arra, illetve egyre szabadabb, hogy önmagam legyek. Nem kell álarcot hordanom. Nincs már mit szégyelnem magammal kapcsolatban. Nincs. Hiszen Isten úgy szerette, hogy vagyok. Nem kell annak lennem, aki nem vagyok, pedig Istenem, mennyit próbáltam. Hogy az legyek, aki nem vagyok. Azt csináljam, amit nem tudok, mert azt hiszem, hogy aki vagyok és amire én képes vagyok, az kevés. Az nem elég jó. És éppen ezért azt próbáltam tenni, és azzá próbáltam lenni, aki nem vagyok és amit nem tudok. Ezzel elvesztegetve azt, aki én vagyok és amit én tudok. És ami pótolhatatlanul értékes. Nem kell azt csinálnom, amit nem tudok. Ki mondta, hogy csináld azt, amihez nincs tehetséged, csak azért, hogy megfelelj másoknak vagy önmagadnak. Szabad vagyok azt csinálni, amiben jó vagyok. Szabad vagyok arra, hogy azt csináljam, ami az én dolgom, amiben én vagyok tehetséges, amiben én vagyok jó. Függetlenül attól, hogy ez most másokhoz képest milyen. Akármennyire látványos, vagy kevésbé látványos az, amit én tudok tenni. Szabad vagyok, illetve egyre szabadabb a féltékenységtől. Nem akarok más ember bőrébe bújni. Nem akarok olyan lenni, mint valaki más. Szabad vagyok az önsajnálattól, illetve egyre szabadabb. Az önsajnálat, testvérek, egy másik olyan rákfene, amely szintén jellemezhet egy narcisztikus, önmagát, túlságosan nagyra tartó szemét, hiszen a narcisztikus személyiség zavar megjelenhet egy ilyen önmagamat visszahúzó, önmagamat szégyenlő módon is. A narcisztikus ember nagyon sokszor saját magát sajnáltatja, de úgy nagyon. Mit akar ezzel? Kierőszakolni másoktól a tiszteletet? A sajnálaton keresztül. Kierőszakolni, kicsikarni a szeretetet a sajnálaton keresztül. És itt van megint az, hogy ha valaki nem tud magának csodáló udvart szerezni a tehetségei és a nagy dolgai által, akkor majd szerez úgy, hogy elkezdi magát bőszen sajnáltatni. És ez az önsajnálat meg tudja fertőzni az egész életünket. Ki akarom erőszakolni másoktól, hogy sajnáljanak, és ez által nem is törekszem arra, hogy a problémám elmúljon. hogy a problémám gyógyuljon. Miért? Mert ha megvan a problémám, így még mindig csurran cseppen valakitől egy kis sajnálat. Testvérek, a pszichológiában ezt hívjuk másodlagos betegség előnynek. Amikor valaki azért szeret beteg lenni, mert akkor kap egy kis plusz gyöngétséget. Kap egy kis plusz szeretetet. Ha beteg vagyok, akkor jaj, oda jön akárki, a házastárs, anyuka, apuka, gyere kisfiam, jó van, egyél, odatolom eléd az ételt, mindent. Ez a másodlagos betegség előny. Most nem kell menni dolgozni, most azért csak-csak feküdni lehet egész nap, azért valahol jó is az. Ez valaki kóros módon gyakorolhatják, azaz meg akarok maradni a nyomoromban, meg akarok maradni a betegségeimben, mert én így mindig jogot formálhatok magamnak arra, hogy mások sajnáljanak. És ezáltal kicsikarom azt a szeretetet, amire vágyódom. És nem is keresek segítséget. Sokaknak ez az alapbeállítódásuk. Milyen jó, hogy mi ettől szabadok, illetve egyre szabadabbak lehetünk. Nem attól függ a boldogságom, hogy ki sajnál, hogy ki szeret, hanem Krisztustól függ. S ha vele rendben vagyok, akkor leszek boldog a másik emberrel is. Képes leszek segítséget kérni. Képes leszek az önsajnálattól megszabadulni. Testvérek, természetesen nagy különbség van az önsajnáltatás és a fájdalmaim megosztása között. Természetesen. Tehát hogy ne lenne nagyon-nagyon fontos és kötelező az, hogy a bennem lévő fájdalmakat valakinek megosszam, és az érezzen velem együtt. Magyarul sajnáljon, igen. De az önsajnáltatás micsoda? Amikor úton útfélem mindenkinek mondom a problémáimat, azzal kezdem, hogy tudod, mi van velem? De bárkinek, akárkinek az utcasarkon mondom ezt, és mesélem, azért, hogy elkezdjen engem nagyon sajnálni. És ez az egyetlen témám, ez az egyetlen hozzáállásmódom. Na ez az önsajnálat, ami rossz. De amikor a saját fájdalmaimat egy-két, általában egy-két bizalmasnak elmondom, és együtt kisírjuk a fájdalmunkat, az rendben van. Az nem önsajnáltatás. Az az önsajnáltatás, amikor az úton útfélen megtörténik. Ugyanez a különbség a megszólás, a pletyka, és a megosztás között. Hogy nekem problémám van egy valakivel. A valakivel való problémámat, ami bennem fájdalmat okoz, igenis megoszthatom egy-két bizalmasommal. És az nem pletyka. Az nem megszólás. Amikor egy-két bizalmasnak elmondom, hogy te az a valaki, az iszonyú hülye. Az egy állat. Ez egyáltalán nem baj, mert ez arról szól, hogy végre adjam ki magamból a feszültségeket. Mikor történik a pletyka, a bűnös megszólás, amikor megint csak úton útfélem mindenkinek mondom, hogy az a valaki milyen. Akkor az már probléma. Mert akkor nem megosztani akarok, hanem csupán kielégíteni a pletykálkodás utáni vágyamat, illetve az, hogy engem valaki megint nagyra tartson, mert én miket tudok, én tudom a legújabb híreket. Én még a két lábon járó blikk hozzám képest a Story magazin, az egy orvosi szakkönyv, értitek? Tehát ez nagyon sokaknál megint csak egy identitás kérdéshez tartozik sokszor. Szabad vagyok arra, hogy megbocsássak. Hú! A megbocsátásról egy egész lelki gyakorlatot lehetne szervezni. De a megbocsátás kérdése pontosan hasonló logika szerint megy. Mivel elfogadom magam, tudom, hogy ki vagyok, és tudom, hogy a megbocsátással magamnak teszem a legjobbat, ezért egyre szabadabb vagyok arra, hogy meg tudjak bocsátani. Szabad vagyok arra, hogy nemet mondjak. Milyen sokan nem tudunk nemet mondani. Mert azt hiszük, megint csak az instabil belső önbizalmunk miatt, hogyha nemet mondok, akkor az a valaki nem fog szeretni, akkor az a valaki rosszat fog rólam mondani, ezért inkább kidolgozom a belemet, csak inkább mindig igent mondok, azért, hogy valakinek a kis szeretetét, meg a kis jóindulatát el ne veszítsem. Hát nekem ez nem ér annyit. Nem ér annyit a másnak a kis ügyes vagy kisfiamja, mint az, hogy a saját pszichés lelki egészségemet fönntartsam. Szabad vagyok arra, hogy nemet mondjak, amikor kell. Valamire vagy valakinek, hogy ez így helyes. Nem kell állandóan nemet mondani, természetesen az a másik véglet, de nem is kell mindig a mások kedve szerint tennem a dolgokat. Szabad lehetek arra, hogy igent is mondjak, és nemet is mondjak ott, amikor kell. Szabad vagyok arra, illetve egyre szabadabb, hogy akkor se veszítsem el a békémet, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretném. Még ha a körülményeim nem a legkönnyebbek, nem a legideálisabbak, akkor se. Hisz nem a körülményeimre épül az életem. Ezért, mivel Krisztusra épül az életem, erre a szeretettség tudatra épül az életem, ezért egyre kevésbé függ mástól, illetve más környezettől a békém. Más körülménytől a békém. Szabad vagyok arra is, hogy konfrontálódjak, hogy vállaljam a véleményem. A kapcsolatok megjavítása érdekében nem félek attól, hogy emiatt lesznek nem olyan bizsergetően jó perceink. Mert merek konfrontálódni, tudva azt, hogy ez nem a szeretet ellentéte. Szabad vagyok arra, hogy mindennek ellenére örüljek annak, aminek lehet. Az apró dolgoknak, a hétköznapoknak. Nem hagyom, hogy elvegyék az örömömet. Örülök és élvezem az életet, amennyire csak lehet. Szabad vagyok a múltamtól, egyre szabadabb. Ő már mindent megbocsájtott. Ahogy mondtuk a múltkor, nem a múltunk határoz meg minket, hanem a múltunkhoz való jelenbeli hozzáállásunk. És szabad vagyok attól is, hogy nekem kell megváltoztatnom valakit. De jó ez is. Hogy azt hiszem, hogy valakit én fogok megváltoztatni, nem. Erre Isten képes, meg az a valaki, az a másik. Én maximum ezzel együttműködhetek. Én maximum megtehetem ebben az én részemet. De én senkit nem fogok tudni megváltoztatni. Ezért ne is próbálkozzak vele. Minél inkább leteszek erről, és rábízom Istenre, persze megtévén a magam saját részét, annál inkább esély van arra, hogy valaki változzon. Egyébként tudjátok, ha körülöttünk reformokat akarunk, ha magunk körül azt akarjuk, hogy a világ változzon, hol kezdjük a megújulást? Saját magunkon, jó? Ne várjuk el. A környezettől, a családtól, a munkahelytől, az országtól, akármitől. Hogyha az változna, akkor én is boldogabb lennék. Ha az jobb lenne, akkor nekem is jobb lenne. Testvérek, kezdjük magunkon a változást, amennyire lehet. És ha valaki magán kezdi a reformot, meglátja, hogy ez ki fog hatni a környezetére. Jó, hát akkor ezeket szerettem volna elmondani, és ugye látjátok azt is, hogy milyen érdekes, hogy hát párkereső lelki gyakorlat van, és arról, gondolom, arról akartatok hallani, hogy hogyan lesz társatok, és ezzel szemben a végkonklúziónk az, hogy te egy szabad ember vagy. Igen, mert pontosan erről van szó. Ezzel a szabadsággal, ezzel a teljes, nem rossz értelembe vett függetlenséggel, hogy te tudod, hogy Krisztushoz tartozol a legmélyebben egyedül, így, és úgy érzem, hogy csak is így lehet belemenni egy olyan párkapcsolatba, amit nem fognak egy könnyen az élet viharai szétszakítani, amit nem fognak a problémák egy könnyen szétszakítani, amelynek végre esélye van arra, hogy örök időkön át megmaradjon. Oké, na, most a következőkben akkor...